Érezted már azt, hogy halogatsz egy fontos feladatot, mert nem állsz rá teljesen készen? Bita Jandi vagyok, közösségi média szakember és tanácsadó, valamint introvertált tartalomgyártó. Ezen a podcast csatornán segítek, hogyan alakíts ki önazonos kommunikációt, miként tedd fenntartható folyamattá a tartalomkészítést, miközben magabiztosan növeled a vállalkozásod. Készen állsz? Pedig készen állsz! Sziasztok! Ezúttal ismét egy vendéggel várlak itt titeket, mégpedig a Yellow Brick Road motivációs naptár egyik megalkotójával, Török Leilával. Szia Leila, nagyon örülök, hogy itt vagy!
Szia Andi, és köszöntök mindenkit, aki hallgatja majd ezt a podcastet. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és izgatottan várom a beszélgetést.
Hát én is, mert szerintem egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, mégpedig a naplózásról, a célkitűzésről, és ezáltal az önreflexióról, az önismeretről, ami szerintem vállalkozóként egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy nagyon fontos dolog. Én legalábbis nagyon gyakran szoktam ajánlani másoknak azt, hogy kezdjenek el naplózni, kezdjék el dokumentálni azt, ami történik velük, ahogy haladnak, amilyen folyamatokon vannak túl, és ez nem csak önismereti szempontból tud nagyon jó lenni, hogyha az ember erre vissza-vissza néz, ráadásul szerintem egyébként írás közben is nagyon sok mindenre ráeszmél az ember, amin egyébként úgy átfutna, de hogy segíti a tervezést is, sőt a tartalomgyártást is, és hát ezáltal végül is az írás fejlődését is. Mesélj arról, kérlek először, hogy te miért szeretsz naplózni, hogyan jött ez az egész a te életedbe?
Igazából én már gyerekkoromtól kezdve naplózok. Voltak kihagyások, de valahogy mindig is az életem része volt. Elég érzékeny gyerek voltam, és én mindig akkor éreztem megkönnyebbülést, vagy megnyugvást, hogyha kiírhattam magamból azt, ami éppen felzaklatott, vagy hogyha valamit nem értettem, és kerestem rá a választ, nekem jól estek kérdéseket feltenni magamnak, szóval, hogy nekem itt indult, és ma már inkább úgy is mondanám, hogy ez egy terápiás eszköz nekem, egy képernyőmentes énidő, amire őrült nagy szükségem szokott lenni, nagyon nehezen kapcsolok ki, nagyon ritkán adatik meg, hogy sok időt töltsek magammal, és a naplózás valahogy egy olyan könnyen kivitelezhető öngondoskodás, amit így az életem részévé tettem most már több éve, úgyhogy elkötelezett híve vagyok, abszolút.
Nagyon tetszik, hogy így gondolsz erre a dologra, és arra lennék kíváncsi, hogy mennyi időt szoktál ilyenkor ezzel tölteni, tehát mit képzeljünk el, mert én egyébként nagyon röviden tudok ilyenkor írni, viszont azt rendszeresen. De hogy általánosságban, amikor az ember a naplózásra gondol, akkor szerintem sokan megijednek attól, hogy valami nagyon hosszú tevékenységről lenne szó, de szerintem ez nem feltétlenül van így. Te hogy látod?
Nem, abszolút nem. Sőt, szerintem most már annyiféleképpen lehet naplózni, vagy legalábbis rendelkezésünk áll nagyon sok infó most már erről, hogy tényleg akár azt is lehet, azt is szoktam mostanában alkalmazni, hogy az adott nap legfontosabb, vagy legjellemzőbb érzését írom csak le. Valamikor csak ennyire van időm. Aztán van olyan, hogy én nagyon szeretem lezárni a hetet, a hónapokat, és akkor egy picit nagyobb volumenű naplózást tartok, több időt szánok rá. De például ugye a Yellow Brick Road naptár is heti és havi reflexív kérdésekkel dolgozik, valamikor csak arra van időm, de olyan is van, hogy tényleg csak leülök és kiírom magamból a jegyzet oldalra, vagy egy olvasmányélményemmel kapcsolatban felmerült gondolatokat írom le, szóval hogy nagyon változó, attól is függ, hogy mennyi időm van, édesanyaként sajnos elég kevés, de előtte például jóval többet naplóztam, és az olyan is van, hogy egy éven belül vannak hónapok, például a téli hónapok, amikor abszolút sok időt töltök vele, de nyáron egyáltalán nem érzem szükségét, vagy ritkábban, mert akkor ugye mindig van valami változatos dolog körülöttem, és nincs meg az a rendszer, ahová beépíthetném a naplózást. Úgyhogy és ez tényleg nagyon változó.
És vissza szoktad olvasni ezeket az írományaidat?
Igen, én az a típus vagyok, úgyhogy nekem én egy naptáromat sem dobtam még ki, nekem sorban állnak. Én nagyon szeretek nosztalgiázni, egyrészt ezért, Másrészt azért is, mert nagyon-nagyon jó visszanézni, hogy honnan indultam, mik azok a felismerések, amik talán mai napig követnek, és mik azok a dolgok, amiket már megoldottam. Szóval én nagyon szeretek visszanézni, évzárást is csinálok, de mondom, akár több évre visszamenőleg is. Uh-huh.
Volt olyan konkrét nehézség vagy elakadás például az életedben, akár vállalkozóként, amire a megoldást azt a naplózás által találtad meg? Emlékszel ilyen esetre?
Biztos, hogy nagyon sok van. Ami most így elsőre eszembe jutott, a pénzzel kapcsolatos hiedelmeim, amiket igazából az engem ért hatások által kiírva magamból jutottam el a megoldásra. Tehát, hogy nekem ilyen nagyon fura kapcsolatom volt a pénzzel, úgy gondoltam, hogy ez egy rossz dolog, és hogy épp ezért így távol tartottam magamtól, uh-huh. és aztán ez sikerült így átalakítani magamba, rájönni a miértekre, és azóta elfogadni azt, hogy attól még, hogy valamit szeretek csinálni, nem baj, ha pénzt is keresek vele. És ez egy több évnyi dolog volt számomra, a felismerés, de biztos vagyok benne, hogy ha még egy picit gondolkoznék, akkor tudnék ehhez hasonlóakat mondani.
Fú, ez egyébként egy nagyon jó felvetés, és szerintem nagyon-nagyon sokan tudnak ezzel azonosulni. Többek között én is, amit most így a pénzről és a pénzhez kötődő viszonyodról mondtál, és pont nemrég beszélgettem valakivel arról, hogy ez picit egy ilyen generációs dolog szerintem nálunk, mert hogy mi azért azt gondolom, hogy még abban nőttünk fel, hogy tényleg ez, amit mondtál, ez a pénz rossz, tehát, hogy uh-huh. vállalkozónak lenni az olyan Igen. sötét dolog, aki pénzt keres, az rossz ember, uh-huh. És hogy azért, amit szeretsz csinálni, azért nem vársz pénzt, mert nem a pénz ezért csinálod. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon furcsa berögződések, és egyébként ezzel kapcsolatban én is pont így a naplózás hatására kezdtem el tudatába lenni annak, hogy egyáltalán honnan indul az én pénzhez fűződő viszonyom, hová tudom ezt visszavezetni, miket hallottam akkor, és kezdtem el azon átlendülni, hogy a pénz az nem egy rossz dolog. Tehát, hogy azt nem Igen. szabad szégyenni, az ember pénzt kér valamiért, amit csinál, meg amit jól csinál, meg hogy azt várja, hogy az legyen belőle. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, amiben nekem is egyébként pont így ez a naplózás segített ezeken átlendülni.
Egyébként a Yellow Brick Road naptárban most ebben az évben úgy működnek a heti-havi kérdések, hogy 3 hetet és 3 havonta ismétlődnek. Ennek oka van, mert nagyon jó mintázatokat lehet benne felismerni, mik azok a dolgok, amire mindig ugyanazt írom, vagy mi az, amire Aha. soha nem tudok válaszolni, hogy ezek mind információk magunkról, hogy ha valamiben tényleg így felfedezzük a mintázatot, sokkal könnyebb változtatni rajta már tudatosan, hogyha ezekkel így tisztában vagyunk.
Igen.
Úgyhogy szerintem nagyon sok ilyen felismerés lehet szeretni, hogyha valaki tényleg rendszeresen naplózik.
Igen. Igen, hát az életünk az mintázatokból áll, illetve a mintázatok megtöréséből. Tehát, vagy máshogy mondva, akár szokásokból. Igen, 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 nagyon, nagyon. Lehet egyébként a naplózást rosszul csinálni?
Én még nem hallottam ilyenről. Szerintem maximum akkor, hogyha az ember nagyon nem érzi a magáinak, és magára erőlteti. Akkor szerintem nem érdemes, de szerintem nem lehet rosszul csinálni. Az a lényeg, hogy ne skatuljázzuk be magunkat, tehát szerintem aki azt gondolja magáról, hogy nem egy naplóírós alkat, az is próbálkozom vele időről időre, mert lehet, hogy megváltozott azóta, vannak olyan élethelyzetek, amiben kifejezetten komfortos, vagy jó leső érzés a naplózás, és valamikor nem, akkor nem kell erőltetni, de szerintem érdemes tényleg próbálkozni, mert abszolút változhatunk ebben az irányban is. Uh-huh.
Most az előbb már azért valamennyire érintettük azt, de mesélj kérlek, hogy hogyan terel a naplózás a tudatosság irányába? Akár a hétköznapi életben, akár mondjuk egy vállalkozói szempontból nézve.
Én egyébként azt gondolom a tudatosságról, hogyha az ember elkezdi az egyik területen, akkor nem lehet elkerülni, hogy aztán így lavinaként tovább pörögjön és érintsen más területeket is. Úgyhogy szerintem, hogyha van valakinek, tehát hogy az embereknek az életében van olyan terület, ahol már tudatos, akkor időkérdése, hogy aztán ez így szépen így átfoljon így a többi területre is. Mi egyébként a naptárban nagyon sok funkcióval segítjük a tudatosságot, például a szokáskövető, abban ugye fel lehet írni, hogy mik azok a szokások, amiknek a rendszerességét követni szeretni, vagy mik azok a szokások, amiket újonnan szeretne bevezetni, vagy például a menütervező is egyfajta tudatosságot kíván, hogy tudatosan megválasszuk, hogy mit teszünk, ehhez tudatosan bevásárló listát írjunk, tudatosan vásároljunk, szóval, hogy ezek mind segítenek, és az említett kérdések is, az önreflexiós kérdések mellett önismereti kérdések, hullámverő kérdések vannak, amik így egész évben arra ösztönzik a naptárhasználókat, hogy így a tudatosság útján járjanak, hogy tudatosítsanak magukkal kapcsolatban határokat, értékeket, célokat, szóval, hogy ez tényleg mind a felé vezet.
Aha. Számít az, hogy az ember ezeket a válaszokat, ezeket le is írja? Vagy elég az, hogy mondjuk én fejben tudatos vagyok, és átgondolom ezeket a dolgokat? Van különbség?
Az én gondolat, az én véleményem az, hogy nagyon is van. Nekem más az, amikor valami végigfut így a gondolataimban, meg más az, amikor le kell írnom, meg kell fogalmaznom. Teljesen más, mert a gondolatban lehet, hogy megszületik valami jó, de akkor tud csak így teljes valójában így kiteljesedni, hogyha az meg van fogalmazva. Meg én abban hiszek, hogy ami le van írva, annak súlya van. Tehát más az, amikor csak így végig gondolunk valamit, meg más az, amikor leírjuk, és ott van a papíron, és látjuk, és jobban berögzül. Szóval én azt mondom, hogy igen, le kell írni.
Igen, én ezt valahogy úgy szoktam magamnak megfogalmazni, hogy így a dolgok a fejemben megszületnek, de hogy az igazán testet öltsön, az a leírás. És hogy az onnantól kezdve kezd el létezni igazából. És ha már így a különbségeknél, meg az összehasonlításoknál tartunk, akkor mik szerinted a kézzel írás előnyei? Vagy egyáltalán van-e különbség a között, hogy valaki a naptárazást, a naplózást azt mondjuk a laptopján végzi, vagy pedig kézzel írja ezeket a dolgokat?
Én sokkal jobban szeretek kézzel írni dolgokat. Nem tudom ez amúgy, hogy honnan jön. Lehet, hogy ez így a régi világhoz kötődik, és a mai generációk már ezt nem fogják érteni vagy értékelni. Én abszolút a kézzelírásnak az előnyeit érzem, és sokat olvastam erről egyébként, és sokan azt mondják, hogy olyan nagy területeket mozgat meg, amit a gépelírás nem igazán tud, vagy ehhez sokkal összetettebb képesség és készség kell, mint maga a géppel való írás közben. Azt is olvastam róla, hogy fejleszti a kommunikációt, a kreativitást, a memóriát. Én például még tanultam nagyon sokáig, úgy tudtam csak tanulni, hogy kijegyzeteltem magamnak, posztiteket írtam kulcsszavakkal. Ugye ez sokkal jobban rögzül. Amit leírunk, az tényleg máshol raktározza el az agy, amit kézzel írunk le. Arról nem is beszélve, hogy ez egy nagyon jó kognitív gyakorlat, azt is tudom róla, hogy öregkorra is segít, meg öregkorban is ajánlják a kézzelírást, mert hogy ez egy nagyon jó edzés az elmének. Meg hát egyébként az is, hogy tényleg ez egyedi. Nagyon, nagyon kevés olyan, és nem is ismerek szerintem ilyen embert, akinek mondjuk egyforma lenne a kézírása, ez mindenkinek egyedi, és ezért is jó volna, hogyha őriznénk. Úgyhogy én abszolút a kézzelírásban hiszek.
Nagyon jó, most megerősítettél abban, hogy igenis, van értelme annak, hogy tele vagyok mindig jegyzetfüzetekkel, és újabb jegyzetfüzeteket veszek, hogy azt teleírhassam, pedig nagyon sokszor akartam már átállni egyébként digitális írásra, főleg ilyen környezettudatossági, meg hát ugye kevesebb dolgot kelljen tárolni itthon alapon, De nem sikerült. Nem sikerült, és valamiért mindig ehhez a kézzelíráshoz húzok vissza, hogy az egy teljesen más élményt, gondolati folyamot, és utólagos, nem is tudom, ilyen átláthatóságot ad. Valahogy sokkal inkább át tudom látni a dolgokat, például folyamatokat, úgy, hogyha én azt leírom magamnak, meg rajzolgatok közben, mint hogyha ugyanezt csinálnám, csak mondjuk a laptop előtt ülve. Teljesen más.
Igen, meg szerintem az is sokat számít, hogy az ember sokkal jobban bele tud mélyülni, mert a kézzelíráshoz több dolog kell, tehát hogy figyelni kell arra, hogy hogyan kapcsoljuk össze a betűket, hogy mekkora méretű legyen, szóval az tényleg sokkal több mindent megmozgat bennünk, míg a gépelésnél tényleg így, hogyha valamit nem jól írtunk le, akkor csak kitöröljük, és megyünk tovább. Szóval, hogy sokkal egyszerűbb maga az a folyamat.
Egyébként azzal kapcsolatban van valami tapasztalatod, hogyha elkezd az ember így rendszeresen naptárt, naplót vezetni magának, akkor mennyi idő után szokott határozottan érezni valamiféle változást? Tehát mennyi időt kell annak adni, hogy mondjuk ez szokássá rendszereződjön egyáltalán az életben, másrészt meg, hogy tényleg meglássuk az előnyeit?
Én lehet, hogy szigorú leszek ezzel kapcsolatban, de én azt mondom, hogy egy évet nagyon jó lenne adni neki, de azért is, mert abban az évben is lehetnek olyan időszakok, amikor nem tudja az ember tölteni. És akkor ne az legyen, hogy adott magának valaki 3 hónapot, abból mondjuk 1 hónapig betegség miatt nem írta, 1 hónapig zajlott az élet, és nem volt rá ide, és akkor marad 1 hónap, amiből megpróbálja a következtetéseit levonni. Szóval, hogy én azt mondom, hogy egy évet szálljon rá, vagy egy fél évet akkor, hogyha engedékenyebb vagyok, akkor fél évet, mert szerintem kell hosszú távon csinálni ahhoz, hogy tényleg lehessen mérni, vagy következtetéseket levonni.
Igen, igen, abszolút én is egyetértek ezzel. És te, mint rutinos naplóíró, mit mondasz, hogy melyik napszakban érdemes inkább naplót írni? Reggelente, este, vagy mitől függ ez?
Hát szerintem mindenkinek tudnia kell, hogy milyen típus, hogy a reggeli, vagy inkább a bagoly típus, aki éjszaka szeret ilyesmivel foglalkozni. Én abszolút a reggeli típus vagyok. Én szeretem reggel úgy kezdeni a napom, hogy végig gondolom, hogy mi vár rá, mit szeretnék csinálni. Én például jobban szeretem a reggeli naplózást, majd van is egy technikám rá, hogy például mivel lehet indítani, de amit mondjuk itt tanácsolnék, hogy nagyon jó az, hogyha teljesen mindenmilyen napszak, tényleg mindenki találja meg magának megfelelőt, hogy egy meglévő szokás mellé beiktatni sokkal könnyebb, hogy nem tudom, valaki a reggeli kávéja mellé, amíg azt szürcsölgeti, akkor közben naplózik, vagy este a hálószobájában az éjjeli szekrényre rakja a naplóját, és akkor elalvás előtt veszi elő, vagy esetleg az ebédszünetben, miután megette az ebédet, akkor ott egy 10 perces pihenőt tart, és akkor naplózik, vagy a legjobb, és én azt nagyon-nagyon szeretem, amikor ilyen kimenő napot tart, vagy randevút tart magával, és akkor tényleg egy kávézóba beülni, vagy például jó időben a napon, a szabad ég alatt, a füvön, nem tudom, tényleg így megtalálni azt a nagyon komfortos, jó közeget, ahol jól esik neki, ahol ez egy feltöltő élmény lehet.
Ha már a technikát említetted, akkor mesélj kérlek, hogy hányféle technika van a naplózásra, illetve szerinted melyikkel érdemes egy vállalkozónak foglalkoznia, vagy elkezdenie?
Inkább arról szeretnék mesélni, hogy én miket alkalmazok, mert lehet, hogy nem ismerem az összeset, de például említettem a reggeli írást. Van egy technika, többféleképpen is lehet vele találkozni, kifejező írás, morning pages, tudatfolyamírás, nagyon sokféleképpen használják. A lényege az, hogy reggel ébredés után még nem kezdtél el semmit, még nem nyúltál semmihez, fogsz egy papírt vagy a naplódat, és elkezdesz írni gondolkozás nélkül, tehát teljesen mindegy, hogy de nem kell koncepció, csak így kifolyatod magadból, ami a fejedben van, ez így kb. Így kiüresít, letisztítja azt, amit így bent van, és már egy ilyen tiszta lappal érzés keríthet így magába, és így indítod a napot. Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon jó napindító szerintem, de egyébként bármikor lehet, tehát ugye a nap többi részében is szerintem van érvénye, ugyanúgy lehet használni. Én például nagyon sokáig hálanaplóztam, még mikor nem volt annyira így a hála a mindennapjaim része, akkor konkrétan volt egy hála füzetem, és akkor én oda minden nap írtam. A Yellow Brick Road naptárban is kezdetektől fogva van hálajegyzetünk, de például annyira érdekes, hogy ma már annyira alap nekem, hogy ezzel már így külön nem kell foglalkoznom, hanem írom automatikusan, tehát ez már teljesen beépült. Vagy például, amit említettem, hogy az is lehet egy naplózási technika, hogy valaki az érzelmeit figyeli. Én például részt vettem egy coaching folyamaton, és ott kristályozódott ki nekem az a gondolat, hogy én valójában nagyon nehezen fogalmazom meg az érzéseimet. Tehát ez engem is meglepett, mert azt gondolom, hogy így az önismeret útján így szépen menetelek, és hogy ez már nem okozna gondot, de mégis gondot okozom, és akkor szoktam azt csinálni, hogy minden napra beírok csak egyetlen egy érzelmet, ami jellemző volt a napomra, és ez is egy olyan feladat, amit lehet, hogy nem 2 perc, hanem többet kell rászállni, hogy így végig gondolja az ember a napját, és tényleg tudja értelmezni azokat az érzelmeket, amik a napján végig kísérték. És van még egy, ami nem tudom, hogy másoknak mennyire lehet érdekes, de én például van egy nagyon jó gyerekkori élményem, hogy a padláson találtam régi leveleket, amiket így úgy éreztem, hogy ezt valaki nekem hagyta itt, és iszonyú jó érzés volt ezekbe így nem tudom, így a világukba így belecsöppenni, és én akkor elterveztem, hogy én is szeretnék az utókornak valamit hagyni. És én sok üzenetet írok úgy a naptáromba, a naplóimba, hogy nem magamnak, hanem ha egyszer valaki rá talál. És nekem ez egy annyira egy ilyen idilli kép, és például sokszor az van, hogy tényleg csak valamit, amit én már megtanultam, vagy amit én megtapasztaltam, azt leírom, hogy hát, ha valaki egyszer rá talál, és neki már egy picivel könnyebb lesz. Úgyhogy én például ilyet is szoktam csinálni.
Ez nagyon tetszik, és még egy picit a hálanaplóhoz visszakanyarodnék, mert képzeld el, hogy egyszer hallottam egy olyan érdekes, vagy hát nekem érdekesnek tűnt az a felvetés, hogy a hálanapló az kicsit tud bizonyos értelemben kontraproduktív is lenni, mert hogy van, aki azt tapasztalta saját magán, hogy a hálanapló hatására, hogy ugye folyamatosan hálálkodik gyakorlatilag azért, amilyen van, ez visszafogta őt abban, hogy ennél többet akarjon, vagy mást akarjon, tehát hogy egy ilyesfajta változtatás legyen így az életében, mert hogy hálásnak kell lenni azért, amit van, neki ez volt a fejében. És én erre eddig korábban nem gondoltam még így, és ezért kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről a felvetésről.
Érdekes, mert nekem eddig nem mosódott össze ez. Hát, hogy ilyen oldaláról a hálára nem gondoltam. Tehát nálam tényleg az van, hogy végigveszem, hogy mik azok a dolgok. És már olyan alapdolgokat nem írok le, hogy a napsütés, meg a folyóvíz, meg a hasonló, mert hogy ezekért tényleg nagyon hálás tudok lenni, hanem tényleg figyelem azt, hogy mik azok a napban, amik újdonságként hálával töltenek el. És nagyon érdekes ez, amit mondtam, még ilyen szempontból nem gondoltam rá, de ez azért is lehet, mert a hálaadás mellett nekem egy bevált gyakorlat az is, hogy például vizualizáljam, hogy miket szeretnék még, és nem gondoltam még arra, hogy meg kell elégednem azzal, ami van, hanem ugyanúgy szeretek álmodozni a lehetőségekről még, amikor rám várnak. Erre is van egyébként egy kincskereső térkép a naptárunkban, ahol képek formájában lehet montást készíteni arról, hogy mi az, amit még szeretnénk elérni.
Igen, ez a vizualizáció, ez egy nagyon hatékony módja tud lenni az előre tervezésnek, illetve igazából kérdés az, hogy mennyire előre tervezés. Tehát, hogy ugye van az, hogy az ember álmodozik, de hogyan érjük el azokat a célokat, mondjuk, amiket így vizuálisan megtervezünk, magunk elé rakunk, abból hogyan lesz aztán egy elérhető cél?
Én egyébként eddig minden évben az adott évre készítettem ilyen vision boardot. Most először írtam fel azt, hogy 2023 plusz 5 év. Mert hogy most olyan hosszú távú vágyaimat is megfogalmaztam, amik ha idén nem is valósulnak meg, sem baj, de örülnék, hogyha mondjuk 5 éven belül ezek megvalósulnának. Most egy picit úgy éreztem, hogy jobban a jövőbe tekintő célokat határozott meg. Egyébként abszolút a kis lépések erejében hiszek. Tehát az jó, hogyha vannak nagy álmok, meg nagy vágyak, de meg kell tudnunk ezeket, tehát le kell tudnunk ezeket bontani apró lépésekre, és tényleg arra fókuszálni, hogy ma mit teszek érte, meg holnap mit teszek érte. És abszolút a naptárunkban is erre hozunk, tehát egy erre adunk segítséget, hogy például minden hónap elején megfogalmazni, hogy ebben az adott hónapban mi az, amit szeretnénk, és aztán heti szintre fókuszként lebontani, hogy hogyan érjük el. Szóval abszolút a kis lépések erejében hiszünk. És a tervezés meg azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Én például magamon is azt veszem észre, hogy amit leírok, és amit beütemezek, tehát nem elég csak megtervezni, hogy ezt szeretném, be is kell ütemezni a naptárba, azok jóval nagyobb valószínűséggel fognak teljesülni, vagy megvalósulni, mint hogyha tervezés nélkül csak úgy magától várnám, hogy megvalósuljon.
Fú, nagyon örülök, hogy ezt mondtad egyébként, hogy ezeket a lépéseket nem csak eldönteni kell, meg fölvázolni magunknak, hanem belerakni a naptárba.
Igen.
Tehát az fogja adni a különbséget a között, amikor az ember csak tervez, és céljaink vannak, oké, de hát céljai azért sok mindenkinek vannak, és mégse lesz mindenki sikeres. És szerintem pont ez választja el egymástól a sikeres vállalkozót, attól, aki nem sikeres, hogy lehet, hogy a céljaik azok megegyeztek, a terveik azok megegyeztek, viszont az egyik az tett konkrét lépéseket abba az irányba. És ahhoz, hogy konkrét lépéseket tudjunk tenni, ahhoz például be kell a naptárba ezeket iktatni, és látni magunk előtt, nem pedig egy ilyen tolom, majd jövő hónapba, majd következő fél évbe, mert abból aztán azért nem lesz semmi az esetek jelentős részében, sajnos.
Így van. A másik fontos dolog szerintem még a tervezéshez így hozzá, hogy merjünk újra tervezni, ha nem sikerül, tehát ha nem jó a terv, ha időközben rájövünk, vagy nem is kell, hogy nem jó legyen, hanem egyszerűen csak ahogy zajlik az élet, megyünk előre az időben, amit januárban elterveztünk, mert nem biztos, hogy szeptemberben is ugyanúgy aktuális, érvényes akarjuk. Nekünk egyébként pont ezért van egy szeptemberi summázós részünk, amikor igazából újra tervezésnek is hívhatjuk, végig gondoljuk, hogy mik azok a január elejé célok, amik megvalósultak, amik nem valósultak, meg akarjuk-e még egyáltalán, milyen formában, és akkor így még szeptemberben van idő végig, hogy így végig gondoljuk, hogy mit tehetünk azért, hogy mondjuk ezt így sikerüljön, nem tudom, átvariálni és mégis valósítani.
És utólag mi olvasható ki egy naplóból, ha valaki a vállalkozói útját dokumentálja, és ebből szeretne mondjuk tartalmat készíteni? Szerinted mik azok a pontok, vagy mire érdemes figyelni ilyenkor, hogy hogyan tudjuk ezt tudatosan akár felhasználni ahhoz, hogy saját magunkat és a saját közönségünket is a tartalmunkkal tovább motiváljuk, tovább erősítsük, hogy tanulságokat tudjunk átadni nekik ebből az útból?
Hát, amit pont említettél, szerintem az, hogy valaki a személyes útját meg tudja osztani, annál hitelesebb dolog nincs. Én is azokhoz, a vállalkozókhoz, azokhoz a történetekhez tudok kapcsolódni, amiben érzem az őszintességet, azt, hogy valaki most megoszt magából valami mélyebbet. És szerintem pont a naplózás az az egyik eszköz arra, hogy mondjuk a sikereinket, a kudarcainkat ha leírjuk, és tényleg így átrágjuk magunkat azon, hogy mi miért történt, mit tudok ezen a jövőben változtatni, akkor ezek nagyon jó tanulságok lehetnek mások számára is. Meg úgy gondolom egyébként, hogy ha például ha sikereink vannak, azt is nem mindenki tudja könnyen felvállalni, pedig ezeket is kell, mert a sikerekből is lehet inspirálni, építkezni, ezeket vállalnunk kell, főleg, hogyha mondjuk tudjuk is, hogy hogyan értük el azt a sikert, de ugyanígy a kudarcban is, vagy ha például valakit kudarc élmény ér, és nagyon mélyen van, akkor lapozzon vissza a sikeres részhez, nézze meg, hogy ott mi segítette őt, ki segítette őt, hogy jutott el odáig. Vagy ugyanígy, hogyha például egy korábbi kudarcát visszanézi, és feljegyezte, hogy abból hogyan állt fel, lehet, hogy most is tudna neki segíteni, csak most annyira épp mélyen van, hogy végig se gondolta. Szóval hogy ezeket jó visszalapozni, és újra megélni, vagy beépíteni, hogyha sikerül, és szerintem ez nagy inspiráció lehet másoknak is, hogyha ezeket a történeteket megosztja, függetlenül attól, hogy lent vagy fentről van szó.
Abszolút, és ez egy csodálatos záró gondolat szerintem, hogy igenis merjük a sikereinket is megosztani, felvállalni, és megmutatni másoknak, hogy honnan, hová jutottunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, és hogy egy kicsit így betekintést engedtél ebbe a naplózás világába, és hogy milyen előnyökkel tud járni. Köszönöm
szépen. Én is nagyon köszönöm, élveztem nagyon.